Pilóta és utasa vesztek oda, motorleállás, de vezetési hiba is okozhatta a kis repülőgép balesetét. Formába lendülnek a hétvégi Magyar Forma 1-et, a legtöbben csak a közlekedési dugók miatt észlelik. Ne rágjanak guargumit, a dioxinnal fertőzött E12-es adalékot jobb elkerülni, bár nincs vész. És sarkalatos kérdés, az oroszoké vagy másé az északi sark alatt lévő hatalmas gáz és olajmező? Jó estét kívánok! A gép gyártója szerint szürkületben nem lett volna szabad felszállni azzal a kis repülővel, amely tegnap este zuhant le Kiskun félegyháza mellett. A pilóta és holland utasa azonnal meghalt. Az egyik szemtanú szerint a gép alacsonyan repült és légi mutatványokat hajtott végre, ilyen géppel pedig ezt sem lett volna szabad. Egy másik szemtanú viszont azt mondta, hogy a gép szárnya levált a levegőben.
A lezuhant gép roncsait vizsgálják a Jakab-pusztai repülőtér hangárjában. Innen szállt fel este a pilóta és utasa. Leírtak néhány iskolakört, majd Bugac felé repültek. Egy környékbeli erdész azt látta, hogy a gép hirtelen lebukott, de a pilóta először még visszahozta.
Úgy hallotta, hogy nem megy a motor, egy pár másodpercre, majd utána ismételten úgy érezte, hogy ez a motor ez megindul, de ebben a pillanatban hirtelen a fák közé a gép bezuhant.
A gép roncsai nagy területen szóródtak szét, a benne ülő két férfi azonnal meghalt. Egy kollégája szerint a pilóta már 8 éve repült, több mint 1000 órát töltött a levegőben.
Útvonalterveket kidolgozott, soha nem bravúroskodott a levegőben, hogy próbálok műrepülni, vagy alacsony áthúzásokat, vagy olyanok. Tehát nagyon megfontolt, nem tudok rá már, tehát így tudom csak kifejezni.
A légügyi hatóság még nem tudja, hogy a pilóta okozta-e a balesetet, vagy műszaki hiba történt. Egy másik szemtanú ugyanis azt mondta, hogy a gép szárnya levált a levegőben. A kis repülőt egy hónapja adták át, papírjai rendben voltak. Itt Ballószögön gyártják ezeket az ultrakönnyű gépeket. Ezen az amatőr felvételen az is látszik, hogy repülnek. A cég vezetője azt mondja, este már szürkületkor sem szabad velük felszállni, és műrepülő figurák végrehajtására sem alkalmasak.
Amikor fejen áll a gép, vagy különböző mutatványokat végeznek vele, akkor a motor nem kap üzemanyagot, és ilyenkor leállhat a motor üzemanyag nélkül.
Ez a mentőernyőnek az elindítója.
Minden gépbe szerelnek mentőernyőt, ami elvileg pár tized másodperc alatt kinyílik. A szerencsétlenül járt repülőnél ezt nem használták. Az elmúlt 10 évben 40 magyar pilóta és utas halt meg kis repülőgép balesetben. 2001-ben egyszerre 6-an vesztették életüket, amikor a Synergon RT vezetőinek gépe Böhönyénél viharba került és lezuhant.
Több órán át kerestek egy 2,5 éves kisfiút a Margit szigeten a tűzoltóság búvárai és a rendőrök. A gyerek az édesanyjával sétált a szigeten, az asszony azt mondta, hogy a kisfia elindult a víz felé, ő pedig utána, de elesett, beverte a fejét és egy időre elvesztette az eszméletét. A gyereket utoljára a vízparton látta, a keresést nem sokkal ezelőtt abba hagyták. Szigorítaná a rendőrség a motorozási szabályokat. A védőruha kötelezővé tételén, a robogók rendszámozásán vagy akár új motoros kategória bevezetésén is gondolkodnak. Egyelőre csak ötletelésnél tartanak, de az évről évre emelkedő súlyos és halálos motoros balesetek száma miatt mindenképpen szigorítanának valahogy. Idén eddig mintegy 80 motoros halt meg az utakon.
Ez csak egy bemutató. Ez viszont már egy igazi baleset. Utóbbiak miatt szigorítanának a rendőrök.
A motorkerékpáros kategória az a kategória, ahol évről évre folyamatosan emelkedik a motorkerékpárosok által okozott balesetek száma, ezen belül is természetesen a halálos kimenetelű balesetek száma.
Úgy tudjuk, felmerült, hogy rendszámmal látnák el a segédmotorokat, kötelezővé tennék a motoros ruha viselését, és a nagy teljesítményű járműveknél külön vezetéstechnikai tréninghez kötnék a jogosítvány megszerzését.
Egyelőre nem beszélnek a rendőrök arról, hogy milyen kizárólag a motorosokra vonatkozó szigorításokat terveznek. Azt mondják, az elképzelésekről azért nem mondanak többet, mert ezek egyelőre csak a fejekben léteznek.
A motorosok között viszont már terjed a szigorítás híre. A naponta akár 100-150 kilométert levezető motoros futárok a rendszámnak örülnének, mert így talán kevesebb robogójuk tűnne el. A kötelező védőruhát viszont nem tartják jó ötletnek, mert mint mondják, a pizzák és a csomagok után kapott borravalóból nehezen futna a több százezer forintos felszerelésre.
horribilis összeg, tehát egy ilyen 200-250 ezer forintnál kezdődik egy alapruházat, tehát a fölött vannak csak. Tehát ezt nem tudom, hogy embereknek honnan lenne erre pénze, némelyik motorosnak, aminek a motorja mondjuk ér 40 ezer forintot.
Pedig a védőruha életet menthet, ezt állítják a kereskedők. Mégis ebben a boltban 100 eladott motor mellé csak minden tizedik vevőnek csomagoltak motoros ruhát.
A mai mentalitás az az, hogy 10% minél kisebb befizetővel, minél olcsóbban ráüljünk a minél drágább, minél nagyobb motorra, és utána a ruházatot ugye a bankok nem finanszírozzák, nem segítenek ebbe, gyakorlatilag nem könnyű hozzájuk.
Pontosan még nem lehet tudni, hogy mikor vezetik be a szigorításokat, de a rendőrök azt ígérik, addig is a közúti ellenőrzések alatt külön figyelnek a motorosokra.
Nincs kerülő út, a közútkezelő szerint bevált az áprilisban bevezetett új útdíjrendszer, és a 12 tonnánál nehezebb járművek többnyire nem kerülik ki a fizetős szakaszokat. Persze van, ahol igen, ott a települések lakói elviselhetetlen forgalom növekedésről beszélnek. A matricákból befolyt összeg viszont tavaly óta az ötszörösére emelkedett.
Ez az a szakasz, a 43-as számú főút, ami megnövekedett ennek hatására a nehéz gépjármű forgalom.
A térképen így néz ki a 43-as főút, a valóságban pedig már így. A kamionok gyakorlatilag egymást érik, pedig a szakaszért a teherautóknak április óta már fizetni kell. De itt nincs más útvonal, panaszkodik is mindenki.
Nagyon forgalmas. Valamit tenni kék most már az út miatt, hogy megcsinálnák a másikat, mert nagyon forgalmas.
Főleg a kamionforgalom az szaporodott meg nagyon, sokkal baleset veszélyesebb.
Az országban ezen a szakaszon kívül még 41 fizetős út van. A közútkezelők szerint az útdíjas rendszer összességében bevált.
Nem nőtt arányaiban a mellékúthálózat terelése, nem mentek el a nehéz gépjárművek a mellékútvonal hálózatra.
Így a D4-es, vagyis a 12 tonna feletti járművek most nagy bevételt jelentenek az államnak. A teherautó matricák forgalma a másfélszeresére emelkedett április óta.
A D4-es kategóriában egész kiugró értékek vannak, és ez minden bizonnyal a főutak díjasításával hozható összefüggésben.
A fuvarozók szerint az új fizetős rendszer egyáltalán nem kedvező nekik.
Természetesen egyetlen egy költségnövekedésnek sem örülünk, és ezeket be kell építeni a fuvardíjakba, ezt a megbízóknak is tudomásul kell venniük.
A közlekedési minisztérium heteken belül megkezdi a tárgyalást egy új kilométer arányos díjrendszer bevezetéséről, amelyet 2 év múlva vezetnének be.
Hozzák a formát. Helikopterek és motoros rendőrök, különjáratú buszok, forgalomszervezési intézkedések segítik a hétvégi Forma 1-es futamra érkezőket. Holnaptól egyre nagyobb forgalomra lehet számítani az autópályákon, Hegyeshalomtól Magyaród felé. Az igazi csúcs azonban vasárnap délután a verseny után várható.
Erről a tábláról kellene megtudnia a Budapestre érkező külföldi autósnak, hogy merre menjen a Hungaroring felé. A fővárosban egyetlen olyan tábla sincs, ami a Forma 1-es futamra érkező több ezer külföldi autós számára útbaigazítást adna. Az állami autópálya kezelőnél viszont készülnek a rohamra. Az M3-ason megnyitották a leállósávot és ideiglenes lehajtót nyitottak a Hungaroring felé. Az autópálya kezelő szerint azonban, ha valahol baleset történik, menthetetlenül bedugul a sztráda.
Az autósoknak ilyenkor fokozottan figyelni kell arra, hogy nehogy balesetet okozzanak, mert ilyenkor természetesen ettől bedugul a teljes autópálya.
A hétvégén 1500 rendőr lesz Magyaródon és környékén. A településen már ma káosz volt. Helikopterek, kutyás és lovas rendőrök állnak bevetésre készen.
Elsősorban a közlekedési szabálysértésekre kell figyelnünk, mert a tapasztalat azt mutatja, hogy minden évben ebből van a legtöbb.
Vasárnap délután körülbelül 60 ezer autó indul el a Hungaroringről nagyjából egy időben. Az állami autópálya kezelő és az állami közútkezelő még azt a forgalomszervezési trükköt is beveti, hogy a még csak épülő, Vác felé vezető 2B autóutat is megnyitja a forgalom előtt. Így legalább a lengyel szurkolók viszonylag gyorsabban hazaérhetnek. A híradót Víg András tudósította az M3-asról.
Szinte egy időben Bács-Kiskun megye 3 pontján csaptak fel a lángok. Szankon, Tázláron 3-3 hektárnyi erdő és bozót égett le. A legnagyobb tűz Csólyospáloson volt, ahol csaknem 10 hektáron égtek a fák és a bozót. A tüzet a helybeliek vették észre, és azonnal körbeszántották a már égő területet, így meg tudták akadályozni a tűz tovább terjedését. A tetőtérbe kellett menekíteni a lakókat, amikor kigyulladt egy 10 emeletes panelház egyik lakása Debrecenben. A lépcsőházat elárosztatta a füst, de senki nem sérült meg. Közben Budapesten olyan módszert tesztelnek, amelyel néhány ezer forintból csökkenthetők a paneltüzek okozta károk.
Milyen szintig lehet lemenni, hány méterig, lemérjük, leregisztráljuk és utána kitisztítjuk.
Egy panelház szellőzőrendszerét tisztítják egy új eljárással, amelyel elkerülhető, hogy a csövekben lerakódott zsíradék begyulladjon.
A tisztítás lényege az, hogy nagyon erős szívás alá helyezzük a tisztítandó csövet, egy forgó kefével száraz tisztítást végzünk lefelmozgatás mellett.
Ezen a felvételen jól látszik, hogy milyen erővel szippantják ki a szellőzőből a szennyeződést. Magyarországon majdnem minden harmadik panelházban szükség lenne ilyen tisztításra. Az önkormányzatokat is érdekelheti a módszer, a gyakori paneltüzek után ugyanis nekik kell elhelyezni a fedél nélkül maradtakat.
Hajlok arra, hogy az igényt kell fölkelteni, tehát mi az igényt fölkeltjük, adott esetben akár valamilyen pályázati lehetőséget is hozzárendelünk, de kötelezővé tenni attól még óvatos lennék. Egyébként szerintem nem lehetetlen, hogy ez egy szükséges eljárás lesz.
A lépcső az egy menekülési útvonal, füstmentesnek kell lenni, és tisztának, és szabadnak, és láthatónak kell lenni, hogy az emberek ki tudjanak érni az utcára.
A tűzoltók is támogatják a szellőzők tisztítását, de más veszélyekre is felhívják a figyelmet. Például a konyhák többnyire éghető válaszfalaira.
A leggyorsabb megoldás az lehet, hogy ezeket a falszerkezeteket kellene nem éghetőre kicserélni, olyan tűzgátló csapantyúkkal, amelyek azon nyomban lezárja, és így a tűz nem tud átterjedni a különböző lakásokba.
Az oltásoknál gyakran okoznak gondot a rácsokkal lezárt folyosók és a közlekedőkben tárolt éghető bútorok.
Elhagyta Magyarországot az egy héten át Záhonynál vesztegelt sugárzó tehervonat. A szerelvény délelőtt vissza is tért Szlovéniába, oda, ahonnan a múlt héten érkezett, mielőtt az ukrán hatóságok radioaktív sugárzás miatt visszafordították volna. A cirkóniumércet szállító tehervonatot a magyar hatóságok is ellenőrizték. Szerintük a sugárzás mértéke nem jelentett veszélyt, de azért a vonatot visszaküldték. Kié az északi sark, ez is jön még a híradóban, nézzük a további témákat röviden. Ne tudd meg, mi a guargumi, a dioxinnal fertőzött E4-12-es adalékot jobb elkerülni. És hídomlás, még 750 a leszakadhoz hasonló híd van az Egyesült Államokban, mindet ellenőrzik. Magyarországra is kerülhettek olyan Indiából származó guargumi szállítmányok, amelyek dioxinnal fertőzöttek, igaz, egyelőre sehol nem találtak ilyet. A főállatorvos minden esetre felfüggesztette az adalékanyag belföldi használatát. Az E4-12-vel jelölt guargumi leginkább üdítőkben, joghurtokban, lekvárokban és tésztafélékben fordulhat elő. Az élelmiszer ellenőrök az összes olyan szállítmányt megvizsgálják, amelyről elképzelhető, hogy dioxinnal fertőzött.
Dioxin vizsgálata az Élelmiszerbiztonsági Hivatal laboratóriumában. Itt ellenőrzik, hogy az élelmiszerek adalékanyag tartalma megfelelő-e. A guargumi nevű fehér por Indiából származik. Könnyen zselésedik, ezért állományjavítóként és stabilizátorként használják. Üdítőitalokban, joghurtokban, lekvárokban és tésztafélékben fordulhat elő E412-es jelzéssel. Magyarországon csak egy cég van kapcsolatban azzal a svájci importőrrel, amely a dioxinnal fertőzött guargumit az Unióba juttatta. Az élelmiszerbiztonsági ellenőrök most azokat a cégeket nézik végig, amelyek a magyar nagykereskedőtől vettek az adalékanyagból. A vizsgálat befejezéséig a főállatorvos felfüggesztette a guargumi magyarországi használatát.
Aki az E412-es számú guargumit tartalmazó élelmiszer gyógyszert, természetesen takarmányfelhasználóknál, állattartó telepeken ilyen takarmány adalékot tartalmazó takarmányt használna fel, az mindaddig függessze fel, ameddig hitelt érdemlően vagy Magyarországon, vagy az Európai Unió más országában, vagy harmadik országokban ki nem zárják, hogy egy szennyezett dioxinnal vagy sem.
A dioxin nagy mennyiségben rákkeltő, de a főállatorvos szerint egyelőre nem utal semmi arra, hogy a szennyezett guargumi bekerült volna a forgalomba.
Az aszály és a fagykárok ellenére az idén 6%-kal több jövedelmet termelt a magyar mezőgazdaság, mint tavaly, ezt mondta a mezőgazdasági miniszter. Gráf József ismét számolta, hogy génmanipulált brazil vagy argentin búzát hoznának be a kifogyóban lévő magyar helyett. A Fidesz szerint bevett kormányzati szokás, hogy ha baj van, akkor győzelmi jelentéseket ad ki a minisztérium. Szijjártó Péter felszólította a kabinetet, hogy töltsék fel 25 milliárd forinttal a kárenyhítési alapot. 8 magánbefektető jelentkezett a kormányzati negyed építésére és 25 éves üzemeltetésére kiírt pályázatra. A nyertesnek a tegnap bemutatott győztes magyar-japán építésziroda tervei szerint kell 2009 májusáig megépítenie az épületeket. A kiírás szerint a kiválasztásban a legfontosabb szempont az ár. A csúcsberuházás becsült költsége 142 milliárd forint. A tervek szerint az év végén derül ki, kiépítheti fel az új kormányzati negyedet. 50 kifogásban támadták meg az Alkotmánybíróságnál a Fidesz-KDNP és Kálmán László nyelvész népszavazási kérdéseit, ezekről várhatóan októberben döntenek. Közben újabb javaslatokat tett a Fidesz a választások költségeinek csökkentésére. Nyitrai Zsolt képviselő szerint 1 milliárd forintot is meg lehetne spórolni, ha csökkentenék az informatikai és nyomdai költségeket, megszüntetnék az OVB választott tagjainak tiszteletdíját, és nem tennék borítékba a szavazólapokat. Az MSZP szerint a Fidesz javaslatai nem teszik átláthatóbbá a pártok gazdálkodását és a választásra költött pénzeket. A kórház szövetség szerint ellentétes az egészségügyi intézmények küldetésével, és elvonja a figyelmet a gyógyító munkától, ha a kórházak a vizitdíjjal kapcsolatos véleményüket közlik a betegekkel. A szervezet így reagált arra, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplő megyei közgyűlés elnöke kérte az intézmények vezetőit, rakják ki a vizitdíj automatákra Gyurcsány Ferenc, Molnár Lajos és Horváth Ágnes fényképét. Bármikor megismétlődhet a Minneapolis-i tragédia, hiszen 750 híd pontosan ugyanolyan szerkezetű, mint amelyik tegnap összeomlott. Ezt amerikai mérnökök mondták, miután megkezdődött az összes hasonló híd átvizsgálása. Az első szakértői jelentések szerint Minneapolisban anyagfáradás miatt dőlt össze az átkelő. A balesetben legalább 5-en meghaltak, újabb túlélők után már nem kutatnak, de még most is 30 ember van az eltűntek listáján.
Amerika új hőse. A kamerák elé lépett az a fiatalember, aki egy egész osztályi gyereket mentett ki a leomló hídon rekedt buszból. Ezen az iskola buszon ült az a lány is, aki zokogva hívta fel anyját a tragédia utáni percekben. 15 másodpercen múlt, hogy ez az asszony nem zuhant a többi autóval a folyóba. Néhány méterrel előtte omlott le a híd. Mi lett volna, ha teszi fel magának azóta is a kérdést? Amerikát viszont az foglalkoztatja, mi lesz, ha? Mi lesz, ha akár egy is leszakad abból a 70 ezer hídból, amely a Minneapolishoz hasonló szerkezetű és akár hibás is lehet? Az amerikai közlekedési miniszter utasítására most mindegyiket alaposan ellenőrzik. A mérnökök pedig másodpercről másodpercre vizsgálják az összeomlást rögzítő felvételeket, és hogy hogyan esett darabjaira a híd. Szerintük a katasztrófát anyagfáradás okozta. De ahhoz, hogy az összes hasonló szerkezetű hidat megjavítsák az országban, több mint 20 év és csaknem 190 milliárd dollár kellene.
Egyetlen ország sem ismeri el, hogy Oroszország igényt formálhat az északi sarkra, vagy a sarkvidéki energiakészletekre. Orosz tudósok tegnap két mini tenger alattjáróval elérték az északi jeges tenger fenekén a sarkpontot, és arra kerestek bizonyítékot, hogy az északi sark Szibéria kontinentális talapzatának folytatása-e. Ebben az esetben ugyanis a térképünkön pirossal jelölt 1 millió négyzetkilométeres területen Moszkva a nemzetközi jog szerint magáénak tekintheti az olaj- és gázlelőhelyeket. Kanada és az Egyesült Államok már is tiltakozik.
A történelminek szánt mozdulat. 4261 méter mélyen titánból készült orosz zászló tűz a tengerfenékre egy kutatócsoport. A felszínre érve az expedíció vezetője azt mondta, Oroszország nagy hatalomként ért vissza ebbe a térségbe. Jelentettem Putyin elnöknek a sikert. Készülhetünk arra, hogy főszerepet játszunk a sarkvidék kincseinek feltárásában, mondta Artur Csilingarov, aki egyben az állami duma elnök helyettese is. A Kreml támogatása is jelzi, többről van szó, mint tudományos kutatásokról. A két mini tenger alatt járót az atommeghajtású rosszia jégtörő vitt az egyébként nem veszélytelen merülésre. A küldetés az eddig feltáratlan olaj- és gázkincsről, illetve a majdani dollár 100 milliárdokban mérhető bevételekről szól. Ha Oroszország bebizonyítja, hogy a tengerfenék Szibéria geológiai folytatása, akkor igényt tarthat a lelőhelyekre. Kanada és az Egyesült Államok nem ismerik el az orosz akciót. Megkérdés a sarkvidék Kanadáé. Nem a 15. században élünk, amikor szabadon lehetett zászlókat tűzdelni. Az a terület Kanadáé és punktum, mondta a kanadai külügyminiszter. A tengerjogi egyezmény azonban nem egyértelmű. A nemzetközi jogász szerint az érintett államoknak tárgyalniuk kell.
Valamikor biztosan meg fognak egyezni egymással, az a kérdés, hogy mikor. Az biztos, hogy, és az oroszok ezt nem is állították, hogy egy zászlónak a tenger alatti kitűzésével ez a terület, ezt a területet elfoglalják.
Környezetvédők már is arra figyelmeztettek, már nem csak a globális felmelegedés, de az olajláz is veszélyezteti a sarkvidék élővilágát.
Az olasz rendőrség elfogta a szicíliai maffia egyik legfőbb vezetőjét, Franco Francese, évek óta bujkált, mert a bíróság többszörös gyilkosság miatt életfogytiglani börtönre ítélte. A 43 éves maffia főnök számított Olaszország legveszélyesebb szökésben lévő bűnözőjének. Francesét egy Palermo környéki villában vették őrizetbe, de a maffia ellenes főügyész szerint csak az lenne végzetes csapás a Cosa Nostrára, ha sikerülne felderíteni a szicíliai bűnszervezet gazdasági kapcsolatait is. Csúszik, már biztos, hogy nem készül a szeptember 1-ére a Fővám és a Gellért téri metroállomás, ezért az alsó rakpart is zárva marad. A főpolgármester tűrhetetlennek nevezte, hogy 14-15 napot késik az építő cég, de arról nem beszélt, hogy lesz-e következménye a csúszásnak. A 4-es metró első ütemének 7,5 kilométeres vonalából 74 méter viszont már készen van. A város vezetés szerint itt és az épülő Bocskai úti állomáson egyelőre tartják a határidőket. Itt a hétvége, aki teheti, megy a Balatonra, ott van sorba Viki most is. Szervusz Viki, milyen időtök van?
Szervusz István, jó estét kívánok! Rossz idő van, nagyon rossz idő. Fúj a szél, és néhány perccel ezelőtt még esett az eső. Ha itt elnéznek a fejem mellett, remélem, hogy látják, hogy a viharjelző nagyon gyorsan villog, ami ugye azt jelenti, hogy másodfokú viharjelzés van érvényben. Pedig napközben még láttuk a kékeget, aztán, hogy az a Balatonon lenni szokott, egyik perccel a másikra romlott el az idő. Aki viszont ezért nem ült autóba és nem jött le a Balatonra, az most nyugodtan üljön be, mert hogy holnap állítólag ismét jó idő lesz.
És milyen a víz?
A Magyar Tudományos Akadémia vizsgálta a vizet, és arra jutottak, hogy a nagy meleg a két héttel ezelőtti nagy kánikula sem ártott a víznek, vagyis kitűnő a víz minősége. Azt is mondták, hogy ha ez a nagy meleg akkor lett volna, amikor olyan kritikusan alacsony volt a Balaton szintje, akkor biztos nem élte volna túl a tó. A nagy meleg miatt már most is elszaporodtak az algák, a helyzet azonban nem kritikus.
Viki, köszönjük szépen, többet a balatoni nyárban. A híradó után. A felújítás után megkezdődött holnaptól lesz múzeum a Gárdonyi Géza szülőház a Gárdon. Az emlékházban az író személyes használati tárgyai mellett leghíresebb műve, az Egri csillagok korábbi kiadásai is megtekinthetők. Az épület az utóbbi években az összedőlés fenyegette. A Nemzeti Kulturális Alap, az Önkormányzati Minisztérium és a Gárdonyi Önkormányzat támogatásával helyi vállalkozók és magánszemélyek hozták rendbe. Több száz LGT rajongó gyűlt össze az egyik budapesti áruházban, ahol az együttes tagjai dedikáltak. A zenekar kedden este a Sziget Fesztivál nyitó napja előtt lép színpadra. Nézzük az estében mi lesz. Itt van Krizsó Szilvi, 22:10-kor kezdődik a műsor. Szia Szilvi! LGT dedikáláshoz tudsz-e valamit hozzátenni?
Így van, szia István, jó estét kívánok! Itt lesz nálunk az egyik dedikáló, Presser Gábor lesz a vendégünk, akivel a 3 órásra tervezett nagyszabású koncertről és persze az együttesről beszélgetünk. Két, pontosabban 3 nézőjük, hallgatójuk biztosan lesz, mert a Szigeten él egy hajléktalan pár egy kutyával, akikről kiderült, hogy nagy LGT rajongók. Persze biztosan rengetegen lesznek rajtuk kívül is. A Szigeten egyébként javában zajlanak az előkészületek, ami nem csoda, hiszen 2,5 milliárd forintos költségvetésű rendezvényről van szó. A részletek jönnek tehát 10 óra után 10 perccel, és bemutatunk egy 25 éve Kambodzsában élő magyar orvost is, akit ott sebész királyként ismernek.
Krizsó Szilvi, köszönjük szépen. Ez volt a híradó pénteken. Nézzük még egyszer a kiemelt témákat röviden. Pilóta és utasa vesztek oda motorleállás, de vezetési hiba is okozhatta a kis repülőgép balesetét. Formába lendülnek a hétvégi Magyar Forma 1-et, a legtöbben csak a közlekedési dugók miatt észlelik majd. Ne rágjanak guargumit, a dioxinnal fertőzött 4-12 adalékot jobb elkerülni, bár nincs vész. És kérdés, hogy az oroszoké vagy másé az északi sark alatt lévő hatalmas gáz- és olajmező. Híradóval a legfrissebbekkel Kis Gabi még majd várja önöket. 23:15-kor én köszönöm szépen a figyelmet, viszontlátásra. Szép hétvégét mindenkinek!